A PDCA lelke, a folyamat megértése, a tanulmányozás, az, hogy menjünk bele a folyamatba, menjünk oda a helyszínre, és értsük meg. Ugye ebben benne van egy kicsit az a felfogás, hogy a dolgozó ötletei számítanak, észrevétele számít, többen van a folyamatban, érti, de mi egy külső fejlesztő szakértőként, fejlesztő csapatként kívülről is, egy külső nézőpontból is ránézünk a folyamatra, ezért szeretnénk mindenképpen oda menni, hogy lássuk a saját szemünkkel, megértsük, és ez alapján tudjuk megfogalmazni majd az akcióinkat. A PDCA következő lépése, a megértés, a check helyett ugye a study angol szót javasolta Deming és vele együtt én is, jön az a döntés, hogy a megértett helyzettel mit is kezdünk. Merre van az előre gyakorlatilag ezt a kérdést merném itt köznyelvibben feltenni? Merre akarunk tovább haladni? Van-e valós igény erre a változásra most? Mindenképpen legyen, különben csak sportolnánk, az is egyfajta veszteségforma itt a, nem mint a sport az lenne, de itt most csak az időtöltés miatt tennénk, akkor nem lenne valódi fejlesztés belőle. A következő nagyon fontos, hogy olyan irányt tűzzünk ki, amiben a folyamatban érintettek, elkötelezettek tudnak lenni. Megértik, részt vállalnak benne, és azt mondják, hogy csináljuk, jól hangzik. És valódi megoldást ad. Steven Spare és Kent Bowen írtak egy cikket a Toyota DNS-éről, a Toyota működési rendjének a DNS-éről. Ott kiemelik, hogy az egyik gyakori hibamód a folyamatfejlesztésben az, amikor nem a valódi problémát oldjuk meg, hanem teszünk mellette egy kis kerülőutat. Ezzel még több energiát pazarlunk el, és hát az eredeti probléma is ott marad. Javaslatuk szerint nyúltunk az öt miérthez. Nem az öt a lényeg benne, hanem a megértés a lényeg benne, hogy a miértre egy megnyugtató választ kaptunk, és a valódi okra, ami egy megcselekedhető akciót kíván, arra tudunk reagálni ezzel az akcióval. És egy gyakorlatias tapasztalat, az akciók mindig elsőként emberfókuszúak legyenek, az emberi mozdulatokra fókuszáljunk. Miért is? Azért, mert változtatok a mozdulat soron, elsőként meg tudom kérni a dolgozót, hogy figyelj, barátom, volna kedved kipróbálni, hogy ehelyett most azt csinálod? És ő kipróbálja. Ez ennyi volt. Egy pár perc. Lehet, hogy a megszokást nehezebb legyőzni, valamit rutinból csinál, és változtatunk a rutinján, akkor nyilván először ki kell alakulni az új rutinnak, itt a tanulási hatást nem hagyhatjuk egészen figyelmen kívül. Viszont akkor is csak néhány percről van szó, hogy kipróbálunk egy mozdulatsort. Ezzel szemben, ha egy berendezés működési módját szeretnéd megváltoztatni, hát valószínűleg a berendezés beszállítójától először ajánlatot kell kérni. Ők jól megtervezik, beárazzák, megrendeljük, megvalósul. Hetek, hónapok tudnak így eltelni. Nagyon ritkán megtörténik, hogy akár házon belül is tudunk módosítani valamit. Szerencsés, hogyha megvan ehhez az eszközünk, a képességünk. Azért ez nem mindennapos, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy elsőként az emberi műveletre fókuszáljunk, mert azoknak a változtatásával gyorsan tudunk fejlődést elérni, és olcsón is tudunk fejlődést elérni. A változtatás, fontos kihangsúlyozni, hogy kaizen csak akkor tud történni, hogyha van standard, van valamihez képesti változás. Tehát az, hogy kísérletezünk össze meg vissza, és mindent is változtatunk, ez nem segít a stabil alap kialakításában. A kísérlettervezés technikáiról nagyon röviden a Six Sigma képzésben beszélünk. Az összefüggések szerepéről, megértésének módjáról, tehát lehet egyidejűleg több dolgot változtatni, de itt most a gyors kísérletezés egy előtte és egy utána állapot összehasonlításáról szól, aminek standard, stabil alapnak kell lennie, majd a változtatás után az új, a jobbított állapotnak kell ugyanolyan módon stabillá, standardé, ismétlőképessé válnia. És ez mind alapvetően az emberi mozdulatsor végrehajtásának módjára, annak az ismétlő képességére utal. Tehát itt ebben a pontban, utána megértettük a helyzetet, döntünk, mi az a valós igény, amin változtatni szeretnénk, merre haladunk tovább a csapattal együtt, és aztán itt jön a tervezés része a PDCA-nak, a plan. Ugye ezzel kezdődik a folyamat. A megvalósítás, mielőtt nekiesünk, megtervezzük. A megtervezéshez én szeretem használni a kérdéseket, kérdőszavakat, itt a szlájdon is láthatod, mit tervezünk meg. Hát elsőként az előző lépésből gyakorlatilag örököljük azt, hogy miért, mi a vezető szándéka, mi a parancsnok szándéka. Ugye van egy ilyen megközelítés, hogyha egy katonai megközelítés természetesen ez is, hogyha kilövik a parancsnokot a művelet során, a közkatonák nem állhatnak ott és várják, hogy majd jön egy új parancsnok és megmondja, mit csináljunk, hanem a művelet folytatódik, és ehhez a szándékot ismerniük kell, érteniük kell. Na hát ezt értettük meg egy lépéssel korábban, ez lesz majd az elvárt eredmény, amihez az akcióinkat tervezzük. Mit fogunk tenni ezért az akcióért, ezért az eredményért? Lehet, hogy több pont egy feladatlista klasszikusan. Mik lesznek azok az ellenintézkedések? Ellenintézkedés? Miért nem feladatot mondok? Azért, mert ez egy valamire konkrétan válasz. Láttam egy problémát, megtaláltam a gyökérokát, és erre a gyökérokra válaszul, countermeasure-nek hívja az angol, ellenintézkedésként használom én, fogalmazom meg az akciót. Válaszul a feltárt helyzetre, amit ha megváltoztatok, akkor várok tőle egy konkrét eredményt. Ebben az ellenintézkedésben lesz a novum, az újdonság. Ez általában az a csapatmunka, és a csapatmunka valami oly módon történik, hogy különféle szereplők különféle feladatokat tudnak ebben vállalni. A feladatlistában néha megjelenik egy olyan, hogy ki az adott akciónak a felelőse. A felelős itt egy eredményt szállít. Tehát nem az a lényeg, hogy ástam, hanem árkot ástam, és azért ástam árkot, hogy a csapadék víz elfoljon. Talán ezen keresztül lehetett a legegyszerűbben megérteni. Az eredménye az, hogy elfolyik a csapadékvíz, és nem az, hogy az ásót belenyomtam a földbe, és kivettem valamennyi földet. Ugye itt az eredményt fogja szállítani ez a felelős, és hát, hogy a feladatlista teljes legyen, szoktunk még foglalkozni azzal, hogy mikor és hogyan. Illetve itt izgalmasabb lesz az, hogy a következő csapat megbeszélésen, ma délután, holnap reggel, tehát ha észszerű, rövid időtávon belül, ez fél óra múlva is lehet akár, hogyha olyan rövid távú feladatról beszélünk, de legkésőbb mondjuk holnap reggel újra ránézünk, hogy mi a státusz, mit értünk el ma, akkor ki és milyen eredményről szeretne beszámolni, ez a lényeges része. Most a csapatmunka, ez azt is jelenti, hogy ez a csapat ott az üzemi területen, a gemben gyakran összefut. Elviszik magukkal a feladatokat. És ez történhet úgy, hogy fogom a flipchart táblát cipelem magammal, vagy mivel úgyis kis létszámú csapatról van szó, ilyen 3-4-5 fős, 6 fős, tehát egy számjegyű, nem túl nagy létszámú csapatról van szó, egy A4-es papír, ami körülbelül itt az alkalomon elfér egy feliró tömbbel együtt, vagy A3-as papírt szerettem volna mondani, elég nagy ahhoz, hogy 3-4-5-en körbe tudjuk állni, és tudunk rá jegyzetelni, tudjuk rögzíteni a megfigyeléseinket, ötleteinket, tapasztalatainkat, ehhez elég nagy, és elég kicsi ahhoz, hogy magammal tudom vinni, és hogyha kell, az üzem egy másik pontján előveszem és felteszem. Tehát könnyen kezelhető, elég kicsi ahhoz, hogy könnyen kezelhető legyen, és elég nagy ahhoz, hogy csapatmunka gondolatainak, eredményeinek a rögzítésére tudjon szolgálni. Ennek az A3-as papírnak lesz még jelentősége két fejezettel később, úgyhogy jegyezzük meg, és visszakanyarodunk hozzá. És az ellenintézkedések, minden egyes akció, amit itt most megtervezek, az valamire válaszul születik meg, ott a helyszínen, ott a gemben, és már ott is vagyunk a dúó fázisban, ahol ezeket az ellenintézkedéseket, amiket megterveztem, és várok tőlük valamilyen eredményt, megvalósítom. És minden egyes lépés magában egy mini PDCA ciklus, ami ott forog körbe-körbe. Nagyjából az autós navigáció így működik. Tudom, hol vagyok, tudom, hova szeretnék eljutni, ez lesz az eredmény, amit várok, és minden egyes lépés után a navigáció megnézi, hogy az eredmény felé, az elvárt eredmény felé haladok-e. Minden lépéstől azt várom, hogy egy kicsit közelebb vigyen ahhoz az eredményhez, és minden lépés mellé ott van a konkrétan megtervezett eredmény is. Ha eltérek, akkor a navigáció ugye a vizsgálatai során rájön, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kéne, eltértem, hoz egy döntést, és megfogalmaz egy új akciót, például a navigáció lehet, hogy azt mondja, hogy a következő lehetőségnél fordulj balra, vagy fordulj vissza, ahol ez biztonságos, vagy haladj tovább egyenesen, vagy az érkezés várható időpontja változott meg, vagy tehát egy csomó mindent tehet a navigáció is, hasonló módon, ahogy mi is az aktuális helyzetben, amibe a cselekedeteink, az ellenintézkedéseink vittek bennünket, megfogalmazzuk, hogy merre tovább. És ez mindig ott a helyszínen, gyorsan elvégzett kísérletek, kipróbáljuk ezt az ötletet, azt az eredményt hozza, gyorsan elvégzett kísérleteken keresztül haladunk előre. De a gyorsan elvégzett kísérlet azt is jelenti, hogy ott helyben szimuláljuk, nem végleges megoldást keresünk, nem költünk rá sokat, hanem azt az egy dolgot piciben a lehető leggyorsabban szeretnénk most itt kipróbálni, és meggyőződni arról, hogy ez az ötlet életképes. Ha igen, akkor megvalósítjuk. Ha nem, akkor levonjuk a tanulságot, és menjünk tovább. És ez a levonjuk a tanulságot, ez egy állandó visszacsatolást jelent gyakorlatilag minden lépésben. Ez volt az itt forgó kicsi PDCA köröcske minden egyes lépésben. Van egy workshopom, ahol azzal szoktam stresszelni, ijesztgetni a résztvevőket, hogy az az elvárás, hogy a workshop végére 40 akciót megvalósítunk, 40 jobbító intézkedést, 40 kaizent meg is valósítsunk. És ez 3 napon belül megtörténik. Ilyen csend szokta fogadni, vagy lelkes tiltakozás, de hát azt nem lehet. Hát miért? Hogy lehetne? Hát napokig, hetekig is eltarthat egy-egy akciónak a kivitelezése. Igen, van ilyen akció is, meg van egy csomó apróság, és most itt a gyors próbák, és arra megfogalmazott gyors akciók lesznek hangsúlyosak. Ez a jobb egy kész ma, mint valamikor soha egy tökéletes, ez a better done than perfect, jobb, ha megvan, mint hogyha majd egyszer valaha távoli jövőben tökéletes lesz, ezt a szemléletet kövessük. Próbáljuk ki, legyen meg, és ha megvan, tanuljunk belőle, és majd tökéletesítjük, ha szükséges lesz. Néhány példát itt az ellenintézkedésekre hadd mutassak. Van egy-két tipikus megközelítés, ilyen tipikus megközelítések, hogy a mozdulatsort, a feladatok listáját, a munkautasításban lévő lépések számát rövidítsük, csökkentsük le. A mozdulatok hosszának a csökkentése, ugye Taylor kísérletei, vagy a Gilbert házaspár kísérletei szintén a mozdulat optimalizálásról szóltak az elmúlt, hát most már mondhatok bátran évszázadok fölötti időt, hiszen több mint 100 éve fogalmazták, meg kezdték ezeket a vizsgálódásaikat. És hát tulajdonképpen ez az a tevékenység, amit a dolgozó önhatalmulag is végrehajt, amikor a nagy ládából kivesz egy maréknyi alkatrészt és innen szerel, mert kevesebb mozdulatot kell, hogy elvégezzen, rövidebb idő alatt kevésbé megterhelő, mint hogyha ezt a nagy mozdulatot kéne darabonként elvégeznie. Hát ez a rövidítés egyfajta intuitív, ösztönből is megvalósuló dolog. Törekedjünk arra, hogy rövidítsük le a mozdulatok listáját, a műveletelemek listáját, a bejárt úthozt. Aztán egy másik, hogy törekedhetünk arra, hogy egyidejűleg történjenek műveletek. A projektmenedzsmentben olyan zseniálisan tudjuk csinálni, hogy az egymással párhuzamosan is elvégezhető tevékenységeket egymással párhuzamosan végezzük el. Hasonló módon egy összeszerelő munkásnál is megtehetjük azt, hogy jobb kéz, bal kéz szinkronjában szerel össze a dolgozó, akár felváltva, akár párosan. Én a felváltva mellett jobban tudnék érvelni bizonyos helyzetekben, például azért, mert szimmetrikusabban terheli a gerincet, ilyen ergonómiai megfontolások is megjelenhetnek benne, kisebb terhelést jelent hosszú távon az egészségre, illetve A másik szempont, hogy a figyelmünk hova koncentrálódik. Mondjuk egy összeszerelő műveletnél, amit én itt most elbohockodtam egy picit, az nagyobb figyelmet igényel, amikor elhelyezem az alkatrészt abba a szerelvénybe, ahova építem be, mint amikor megfogom és kiveszem a tárolóból. Tehát a figyelmem ott van, miközben elhelyezem, és a másik kezemmel pedig megfogok egy alkatrészt. Majd pozíció, és most odafigyelek, most bal kézzel helyezem el ezt az alkatrészt, jobb kézzel pedig, hát tudom, ahol a tároló, egy ilyen kevésbé precíz mozgással is fel tudom csípni az alkatrészt. Tehát így a figyelem is egy kicsit kiegyensúlyozottabban terhelődhet. Párhuzamosítok ezzel műveleteket, és ez végrehajtás összidejét tudom rövidíteni. A műveleti sorrend megváltoztatása, picit féltem ettől a szótól, hogy átrendezés, mert sok olyan workshopot láttam már, ahol a megközelítés arról szólt, hogy a nap végére máshogy nézzen ki, rendezzük át, mert az látványos változással jár, nem ez a cél. Az a cél, hogy jobb legyen, és hát akár a műveletek sorrendjének a megváltoztatásával is tudunk jobbá tenni egy-egy helyzetet. Egy klasszikus példa, például a termékváltásnál egy fröccsöntő üzemben ugyanabból az alkatrészből többféle színben is gyártanak különféle változatokat, és amikor átváltanak mondjuk egy fekete műanyagról egy fehér műanyagra, az sokáig tud foltos, koszos anyagú lenni. Ki kell takarítani nagyon alaposan az adagoló rendszert, a csigát, a szerszámot. Fordítva nem jellemző, hogyha egy világosról váltunk a sötétre, a sötét elfedi azokat a szennyeződéseket, amik esetleg bennmaradtak, tehát sokkal kevesebb energiával megtisztítható a anyagmaradékoktól az adagoló rendszer és a szerszám maga. És mondjuk, ha többféle színen van, egy fehér, egy sárga, egy piros, egy sötétkék és egy fekete, akkor a világosabb színtől a sötétebb felé haladva általában kevesebb tisztítási műveletre van szükség, mint hogyha ugyanezt visszafelé tenném, tehát mondjuk, ha a nap végén egyszer szánom rá a nagyon alapos tisztítást a fekete után, és kezdem a következő nap újra a fehér anyaggal, akkor összességében kevesebb időt pazaroltam el, és kevésbé terheltem meg a rendszert a takarítási igénnyel. Ez egy egyszerű példa, nem mindig ez a kivitelezhető, de például egy ilyen műveleti sorrend megváltoztatással rengeteg időt lehet nyerni, akár nem csak termékváltásban, hanem bármi más, például szituációba illeszkedés veszteségét is ki tudjuk küszöbölni ezáltal. És hát az egyszerűsítés, na erre hoztam néhány példát, és ezt szívesen megmutatnám, az egyszerűsítés is egy ilyen jobbító akció, tipikus ellenintézkedés szokott lenni üzemi területen, ilyen egyszerűsítő megoldás lehet például a standard szerszámok használata, ahova egy standard tájolóval, tehát a tájolónak mondjuk a fix része az mindig ugyanaz, és a szerszámon van egy rögzített tájoló szakasz, tehát akkor innentől kezdve a szerszám pozícionálását, ez a standard módon kialakított ékes, kúpos tájoló fogja bevezetni, és nem kell a dolgozónak tolómérővel, vagy mérőlétszel, vagy valamivel méregetni, pozícionálni a szerszámot, és csavarokkal rögzíteni, hanem ez magától a helyére vezeti, és akár egy gyors rögzítő megoldással, például, mint ezen az ábrán is látunk néhányat, tudja rögzíteni a dolgozó. Izgalmas kérdés az, hogy ugye nagyon sok mindent rögzítünk csavarral, kell-e, hogy 15 menet hosszan végig tekerjem azt a csavart, vagy 50 menet hosszan, vagy méter hosszan akár egy menetes száron ugyanazt az anyát. Hát nem biztos, hogy szükséges. Lehet-e ezt felgyorsítani? Lehet. Például itt középen, amit látunk, ez a kis kampócska, ez a C alakú csatlakozó. Nem kell, hogy az anyát egészen letekerjem, rajta van mondjuk a csereszerszámon egy ilyen rögzítő szerkezet, mikor pozícionáltam, behajtom a helyére, és csak ráhúzom, egy-két menetet kell esetleg tekerni azon az anyán. Illetve vannak különféle gyors anya megoldások, biztos vagyok benne, hogy láttál már kerék centírozást gumisnál, akár évente kétszer a téli, illetve a nyári gumi cserekor, ő sem tekeri végig a tengelyen azt az anyát, hanem egy gyors kioldóval végig tolja, és amikor koppant, akkor még ráhúz egy mozdulatot, ezzel egy csomó időt nyer ahhoz képest, mintha egy végig pörgetné az anyát hosszabb szakaszon. Tehát ezek jobbító intézkedések, amikkel mozdulatokat tudunk spórolni, egyszerűsíti a dolgozó életét, rövidíti az ő mozdulat sorát, és így tovább. Egy másik, az ötesből is hoztam egy példát, ami tipikus ellenintézkedés lehet. Például a termékváltás dokumentációja egy mappa struktúrában, hogy ne kelljen papírokat keresgélni, a dolgozónak volt az az ötlete, hogy mi lenne, ha egy kis fülecskékkel így megcímeznénk ezt a dokumentációt, és hát amikor beazonosítja a terméket, akkor tulajdonképpen azt a fülecskét megfogja, ott kinyitja a dokumentációt, és nem kell keresgélni. Nem túl sok idő, de bosszantó művelet volt, ráadásul ezzel még a véletlen mellélapozás esélyét is csökkentettük. Hasonló módon ilyen egyszerűsítő, a keresés csökkentő, tehát a rövidítést is szolgáló megoldás lehet az ötesből ismert árnyéktábla rendszer, ahol az árnyéktábla célja, hogy minden szerszám egy fix, előre kijelölt helyen van, tudom, hogy ott van, ha használat után visszahozom, akkor is kijelölte az árnyék a helyét, és biztos, hogy oda fogom tenni, ahol az ő árnyéka van, és nem valami más helyre, mert annyira egyszerű vizualizáció, hogy egész egyszerűen, ha nem figyelek oda, akkor sem tudom elrontani. Na hát ilyen egyszerű ellenintézkedésekből keresünk nagyon sokat, végtelenül sokat, én azt gondolom, hogy minden műveletben van. Gondoljunk bele, ezek annyira egyszerűek, de tényleg annyira egyszerűek, hogy nagyon nehéz számszerűsíteni egy-egy kaizennek a tényleges hasznát. Ha ebből szeretnénk levezetni a dolgozó jutalmazását, nagyon nehéz, szinte lehetetlennel határos sokszor. Persze van, amikor ez ciklusidő változással jár, például egy ilyen rögzítő megoldás, vagy a pozícionáló megoldás adott esetben ciklusidő, vagy egy átállási idő rövidítéssel jár, ami egész jól mérhető produktivitás hasznosságot jelent, az esetek egy más részében, jelentős részében viszont nem tudjuk ezt kimutatni. Ennek ellenére jó ötlet. Könnyebbé teszi a munkát? Biztonságosabbá teszi a munkát? Kevésbé megterhelővé teszi a munkát? Akkor igen, akkor ez egy megvalósítandó ötlet. Ráadásul nem feltétlenül igényli egy ilyen jelölésrendszer kialakítása azt, hogy a folyamatmérnök vagy a vezető döntést hozzon róla, mondjuk egy ötletládában talált papírleírása alapján, hanem a dolgozó azt mondja, hogy szerintem segíteni a munkámat egy ilyen rend kialakítása, megbeszéli ott a csapattal, akik együtt dolgoznak, és azt mondjuk, hogy a következő csapat fél órákban, csapat időnkben ezt jól megtervezzük, és kialakítjuk. Akár a csapat saját kezűleg is, ha ez az ő közös megoldásuk, igazából a fenntartás is kvázi automatikussá válik, és ez jusson eszünkbe akkor is, amikor az ötesnek arról a részéről beszélünk, hogy standardizáljuk és tegyük fenntarthatóvá az új megoldást. Hát legyen ez a csapat közös standardje. Oké, a PDCA-t lezárva szeretnék rávilágítani a következő szakaszban arra, hogy mikor és hogyan érdemes, illetve mikor és hogyan nem érdemes a fejlesztést, ezt az algoritmizált folyamatjobbítást alkalmazni. Érdekes módon van az a pont, amikor azt mondjuk, hogy ne ezt a kaizent valósítsuk meg, hanem valami mást helyette. Mi világít rá? Ezt ismered meg a következő fejezetben.